Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik nem este a mostani műsorban hallgatják a Dobszerdát, hanem bármikor az interneten és a YouTube-on néznek bennünket. Tar Bélának is jó napot kívánok, mert mi most itt ülünk Tar Bélánál, otthon. Nagy megtiszteltetés, hogy fogadott bennünket. Szervusz Béla, köszönjük szépen, hogy nyitott voltál erre a nagy kérésre, hogy itt lehessünk nálad. És hát mindenek előtt igazi nagy gratuláció, hogy már megint kaptál egy életműdíjat. A Magyar Filmszemlén a 44-en 13 év után végre megtartották. Hány életműdíjad van?
Nem tudom.
Nem számoltad?
Most már nem is. Már nem. Tényleg nem tudom.
De közben meg az volt az érzésem, hogy legalábbis lehet, hogy ezt csak úgy gondolom, de hogy nagyon meghatottál ettől a mostanitól, amit Báron György laudációja mellett adtak át neked ott a Corvin mozi színpadán. Azt jól láttam, hogy tényleg meghatottál?
Hát a kicsit az ember zavarba jön, amikor látja, hogy az egész nézőtér állva tapsol, akkor azért az nem hagy hidegen.
Hosszan tapsoltak állva, nagy öröm, újongások is elhangzottak, de hát azért ezt te biztos nagyjából tudod is, hogy téged hol helyez el a magyar közönség, de ne felejtsük el, hogy a nemzetközi közönség legalább ilyen magasra értékel. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ez mennyire foglalkoztat téged, mennyire fontos neked, hogy milyen a világban a visszajelzés arra, amit te csináltál hosszú-hosszú éveken keresztül. Tehát, hogy 2011-ben hagytad abba, annak most már 14 éve, akkor mutatták be a Torinói ló című filmedet, akkor mi még nem tudtuk, akik azt megnéztük ott egy ilyen elővetítésen, hogy ennek az a poénja, hogy a végén köszönöd szépen elbúcsúzol a közönségtől. Azóta hiányol mindenki. Érzed ezt, hogy mennyire hiányolnak?
Azért tettem-vettem azóta is. Old Amsterdamban egy nagy kiállítás, 3000 négyzetméteren, aztán Bécsbe meg egy a Wiener Festwochenen volt egy show, ami egyszerre volt színház, filmvetítés, élőzene, kiállítás. Szóval, hogy az embernek úgy jár az agya is. Nem álltam le, csak már ez az úgynevezett játékfilmkészítés, ez most kevésbé hoz lázba.
Fel sem merül benned soha, el se képzeled magad kamera mögött, mármint játékfilmes kamera mögött, vagy nem álmodod azt, hogy forgatsz?
Egyébként álmodni azzal, hogy forgatunk, de az éjszaka, aztán az ember fölébred, és kezdi a napot, szóval nem.
De nem fáj? Nem fáj a hiánya annak, hogy nem dolgozol így filmrendezőként? Nem. Tudom, hogy rengeteg mindent csinálsz, és azokról mindről szeretnék részletesebben beszélni veled, de még ott maradnék a Corvin mozi színpadán, ahol most fölveszem a szemüvegem, hogy pontosan idézzem Báron Györgyöt. A megalázottak és megszomorítottak szenvedés történetei vonulnak el a szemünk előtt, amikor Tar Béla filmjeit nézzük, mert minden nagy történet erről szól, a Bibliától Dosztojevszkijig. A megváltás reményéről, amely újra és újra feléled, és amellyel a hamis proféták visszaélnek. Világunkban megint elszaporodóban vannak a hamis proféták, és Tar filmjeinek sáros végvidéke az egyszerre magyar, közép-európai és egyetemes. Tehát erre ad választ a hamis proféták ellen. Van remény szerinted? Te ma is így látod?
Tudod, van ez a régi közmondás, hogy a remény hal meg utoljára, de való igaz, hogy ilyen populista őrültekből van elég a világban.
Most egyre több?
Hát szaporodnak. Szóval nem... Végül is, amikor... Szóval, ami a legfontosabb, amit szeretnék mondani, szóval, hogy ez a brand, ami a Béla Tar, vagy Tar Béla, az végül is 4 embert fed le, néha 5-öt. Tehát a Krasznahorkait, a Hranicki Ágnest, a Víg Mihályt, Medvíg Gábort, és hát jó magamat.
Akkor ez 5.
Szóval ez így van, néha 5, néha csak 4, de szóval alapvetően azt kell tudni, hogy jól van, végül is valakinek adni kell a nevet, de azért ez egy csapatmunka volt, amit jó volt csinálni. Szóval az, hogy együtt tudtunk gondolkodni, és volt egy ilyen bizalmi viszony, amiben végül is hittünk. És szóval ezek így születtek, ezek a filmek, nem ilyen. Amit a Báron Gyuri ír, az egyfajta már esztétikai összegzése, vagy filozófiai összegzése, de amikor csinálod, akkor ez nem így megy.
Nem? Nem. Mert épp az jutott eszembe, most egy kicsit belenéztem megint a te filmjeidbe, egyébként olyan érdekes, hogy néha jönnek ilyen pillanatok, amikor azt gondoljuk mi otthon, hogy meg kell nézni megint egy tarfilmet. Nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy mi a háttere ennek, de nem olyan régen a torinói lót néztük. Lót vagy lovat? Vagy
lovat.
Lovat? Jó. A lovat néztük meg. És abban van egy mondat, ha jól emlékszem, hogy minden tönkrement, minden lealjasodott.
Ja.
És amikor ez a mondat jön, akkor én azt is gondoltam magamban, és emlékszem, hogy még ott azon a vetítésen, amire meghívtál még a bemutató előtt, jó, akkor is ez
volt.
Nagyon rég volt. Az jutott eszembe, hogy talán ezért van eleged ebből, mert hogy már nincs lejjebb, nincs mélyebben semmi, mint amit te most bemutattál. Ezt akkor így érezted, és nem látod, hogy azóta még mélyebbre jutott minden?
Szóval ez úgy működik, hogy az ember egyszer csak megérzi, hogy hát elmondtam mindent. Tényleg.
Mit akartál elmondani?
Mindent. Hát ez a torinói ló az végül is a halálról szól, arról, hogy vége a világnak, egy anti-genezis történet. Tehát ez nem olyan, hogy ezt ezután folytatni lehessen. Lehetne egyébként, mert...
Téma lenne?
A filmrendező meg egy burzsá foglalkozás, ami...
Hogy érted ezt?
Hát, járod a világot, piros szőnyegek, izék, 5 csillagos szállodák, vacsorák.
Hát, szóval csak nem mondod, hogy elhiszem, hogy ez belőle. A filmrendezés.
Mondom, a filmrendező, tehát mint státusz, az egy ilyen burzsá státusz, amiből az ember azért csak, szóval nem azért csinál filmet. És amikor meg azt érzed, hogy elmondtál mindent, be van csomagolva, maga a film nyelv, maga a megfogalmazása, megjelenítés, az megvan. Na most, hogy ennek kópiáit csináljuk, az nem fér bele. Szóval az, amikor az ember azt hiszi, hogy a közönséget megbecsüli, akkor a közönséget nem szabad kópiákkal, ismétlésekkel és ilyen egyéb hülyeségekkel terhelni.
ez azt jelenti, hogy mindig újat kell mondani, vagy ez... mindig mást kell mutatni, mint amit valaha addig mutattak?
Nem.
Akkor én rosszul értem, amit mondasz.
Nem, azt kell tudnod, hogy amikor az ember megcsinál egy filmet, akkor utána, miután nem vagy hülye, egy csomó kérdés jön fel. És akkor ezekre a kérdésekre te nem adhatod ugyanazt a választ, amit már adtál. Tehát ez hajt mindig előre. És amikor eljutsz odáig, hogy már nincs tovább kérdésed, tehát maga a forma, maga a stílus, a nyelv, az eljutott valahová, akkor...
Akkor kész, akkor bezárt.
Akkor muszáj.
Az a csapat, akiket felsoroltál, csodálatos emberek, hát egyikük már nincs meg, de hogy ez a csapat, ez így szétesett nyilván azzal, hogy te lezártad. Vagy ez megvan?
Nem, hát azért kommunikálunk.
Ötleteitek is vannak, vagy az azért
nem? Nem, amikor a Krasznorkainak új könyve van, természetesen elolvassuk.
Nem jut eszedbe, hogy filmet kéne belőle csinálni valakinek legalább?
Már nem.
De mondjuk nem neked. Rengeteg tanítványod van. Nem ajánlod nekik, hogy olvassanak Krasznahorkait?
Hát ajánlom nekik, mint...
Irodalmat.
Irodalmat. Szóval nem olyan egyszerű ám egy Krasznahorkai anyagból filmet csinálni.
Ez most a csapda volt. Mit kell ahhoz az embernek tudnia, éreznie, látnia, tapasztalnia, és most rólad beszélek konkrétan, Tar Bélának mit kellett ahhoz tudnia, hogy ennyire értse, és ennyire azonosulni tudjon azzal, amit Krasznahorkai leírt azokban a novellákban, regényekben, amikből lettek a filmek.
Arról van szó.
Csöng ez órád.
Arról van szó, hogy Krasznahorkai élt egy valóságban, él egy valóságban, azt a valóságot átereszti magán, és utána megfogalmazza. Na most, amikor mi elkezdtük a Sátán tankót, akkor én arra jöttem rá, hogy itt nem lehet egy adaptációt csinálni, itt nem lehet átfordítani, hanem hogy nekünk is el kell menni ugyanabba a valóságba, amiről ő beszél, és amikor ez megtörténik, akkor el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt filmé tenni. Tehát van egy megfogalmazás, van egy konkrét valóság, azt egyszer ő megfogalmazta, és nekünk ugyanabból a valóságból egy filmes megfogalmazást kell találnunk, természetesen támaszkodva az ő élményeire, vagy az ő tapasztalataira.
Abban, amikor neked kialakult már valamiféle elképzelésed arról, hogy mit akarsz csinálni, például a Sátán tangóból, azt megbeszéltétek a Lacival?
Persze.
Igen, tehát az Krasznahorkai odaült melléd, és együtt gondoltátok végig.
Nem, hogy... aztán akkor elkezdtünk dolgozni. És persze jött a forgatásra, Vigy Mihály is ott volt mindig a forgatásokon.
Igen, mint zeneszerző ő is szólt arról, hogy ő mit gondolja.
Nem, ő se zeneszerző ebben az értelemben. Hát egy kreatív ember, nagyon okos, nagyon érzékeny, és ő is reagál a világra.
Azt olvasom, hogy a Werkmeister harmóniáknál ott volt a díszletépítésnél is.
Vagy valamelyik,
a Torinói lónál. Tehát, hogy ott volt, és jelen volt akkor, amikor nem is kellett volna jelen lennie, mert annyira sajátjának érezte nyilván ő is a Vigy Mihály a filmet.
Szeretett jönni.
Az milyen volt nálad egy forgatás? Azt mondtad nekem tegnap, mikor beszélgettünk, hogy mondtam, hogy de kár, hogy én nem voltam forgatáson, azt mondtad, hogy nem engedtél volna oda.
Ja, nem is.
Nagyon hát szigorú voltál.
Nem, abszolút.
Kibiceknek nincs helyük.
Semmi. Ha nincs dolgodott, akkor köszönjük szépen.
Menj haza.
Nagyon helyes vagy, de menjél haza.
Tehát ott vérkomoly minden, és minden
nem biztos, hogy vérkomoly,
küzdeni
mert
kell.
Azért röhögni röhögünk, hanem hogy idegesít, ha valaki csak ott téblából.
Nem is próbálkoztam szerencsére, úgyhogy visszautasítást se kaptam, de az is nagyon érdekel, hogy hogyan választottál szereplőket. Erre is próbáltam egy titkot megfejteni, de eléggé elutasító voltam, most megpróbálom újra, hogy például amikor a díjat átadták a Corvinban, akkor levetítettek a kárhozatból egy elég hosszú jelenetet, az egyik legdöbbenetesebbet, szakadó eső, a falon csorog le a víz, és akkor egyszer csak látjuk a svenkben azokat a magukba zuhant embereket, szomorú, kilátástalan tekintet, a végtelenben néznek, és látszik, hogy semmi nem jó, ami az életükben történik. Rengeteg ilyen embert láttunk, aztán megint a falat, meg megint az embereket. Jó, hogy a végén van egy kis tánc, de hogy ők kik? Azt kérdeztem tőled, hogy milyen instrukciót adtál rendezőként? Hogy legyetek nagyon szomorúak, dühösek, nem, haragudjatok nem. rám, vagy mit kértél?
Nem, hát ilyen hülyeséget nem csinál az ember. Hogy mindig, amit te mondani tudsz egy színésznek, annak nagyon konkrétnak kell lennie, nagyon világosnak, és főleg fizikainak kell lennie.
Ez mit jelent?
Hát, hogy nem állapotokat, meg nem karaktereket mondasz, hanem, hogy ő mit csinálja most konkrétan.
És akkor neki mondjuk mit mondtál annak az embernek, aki én teljesen elrévült tekintettel csak így néz bele a semmibe? Egy asszony,
hát
aki...
ez az, amit nem mondok meg.
Ja, hogy nem mondod meg, hát ez az, most sem mondod meg, pedig próbáltam kihúzni bele. Na jó, akkor ezt nem mondd meg, viszont...
Nem, vannak az embernek...
Trükkjei.
Hát igen, minden filmesnek. Más formában biztos.
Az előbb említetted az Amsterdami A világ végéig című produkciót, azt hiszem azt 2017-ben csináltad Amsterdamban. Az milyen felkérés volt?
Mert maga az AI Múzeum fölkért arra, hogy ott csináljunk valamit.
De hogy mit, azt nem mondták? Csak hogy Tar Béla akció igen. legyen?
Igen, szóval, hogy hát mondom, 3000 négyzetméter volt.
Igen.
Ami nagyon nagy tér. És akkor azt fejezetekre osztottam, és akkor így lehetett tematizálni a dolgot. Mert ugye egy kiállításnak nincs története, hál' Istennek. Hát szóval, hogy így...
Saját filmjeidnek is valami módon szerepük volt.
Volt benne egy nagy installáció is. Tehát, hogy volt, miután az ott a menekült helyzetre reflektált.
Igen, hát ez 17, tehát 2 évvel azután, hogy a nagy igen. menekült áramlat elindult. Hát volt ott szöges drót, és voltak menekült emberek tömege, és voltak nagyon fájó pillanatok. Azt is láttam, hogy forgattál külön, tehát valamennyire készült film azért ehhez, egy kisfiú, aki tangóharmonikán gyönyörűen játszik, hát, egész fiatal gyerek. Az honnan volt?
Szenvedett. Azt Szarajevóba vettük fel.
De erre a célra?
Persze. És ezt azóta is kérték már sokan, hogy mit külön produkciót.
És nem adod?
Nem.
Miért? Az csak arra készül?
Hát így van, az annak a szerves része, akkor azt nem lehet kicupfolni. Uh-huh. Hogy...
És hogy jössz Szarajevóba? Mentél az utcán, és ott ült egy kis fiú? Vagy...
Pontosan.
És mit szólt, mikor mondtad, hogy filmezni akarod?
Hát ez is egy olyan történet, hogy azonnal, mert ő koldult, és ült az utcán, az úttesten, és hát szenvedett. Szóval nem volt.
Ott egy ilyen 10-12 éves gyerek lehet, talán?
Igen, talán még fiatalabb is volt. És szenvedett. És hát közben meg ott volt az apja, aki meg ugye a sapkából azonnal kivette a pénzt. És szóval ez kőkemény dolog volt.
Jaj.
És valahogy azt gondoltam, hogy ezt mégiscsak meg kell örökíteni, és be tudtuk építeni ebbe a kiállításba. De...
ez csodálatos volt, mert kicsit olyan volt, mintha az összes eddigi filmednek lenne valami rezüméje, vagy folytatása.
Hát ez volt az utolsó fejezete annak az egész kiállításnak. Egyébként maga a kiállítás sikeres volt.
Ezt akartam kérdezni, ezt hányan látták szerinted, tudod?
Nem, tudom, mert pontos számol, mert számolták a múzeum. Ők 25 ezeret becsültek, és a végén, amikor zárás volt, akkor 45 ezer volt.
És ez hány napig tartott?
Hát ez két hónap volt.
Két hónapig volt nyitva. Fogsz csinálni még ilyet? Mert most azt olvasom, hogy talán megint a Wiener Festwochenra, nem? Vagy valóban meghívtak megint? Úgy hallottam.
Van, de még erről korai beszélni.
Ja, akkor ez is titok.
Mert az egy...
Béla, nem tudok belőle kihúzni titkokat, pedig azt reméltem.
Hát nem.
De nem baj.
Mert az ember valamire készül, akkor azt nem szokta megfogalmazni.
Előre.
Végül is ez ugyanolyan, mint amikor... Szóval, hogyha el tudod mesélni, akkor mi a francért költesz rá annyi pénzt, minek fárasztod az embereket, elég lenne csak kiülni és elmesélni, hogy mit akart. De hát hál' Istennek azért ez egy olyan nyelv, ami nem verbális, tehát meg lehet úszni duma nélkül.
Tar Bélával beszélgetek, aki netán ne tudná, hogy kinek a hangját hallja, és hogy az apropó, az nem csak az életműdíj, az ugyan csodálatos dolog, és nagyon-nagyon örülünk neki, hanem az, hogy hát, hogy itt megint történik valami a magyar filmmel, és ebben a kérdésben nagyon-nagyon szeretném hallani, hogy mi a véleményed. Van-e benned ezzel kapcsolatosan, ahogy sokakban most az utóbbi pár napban, amikor a filmszem lezajlott, valami reménység vagy reménykedés abban a tekintetben, hogy magyar film kicsit magához tér sok szempontból, mert hogy nagyon rossz helyzetbe került az elmúlt időben.
Na most érted, az van, hogy szerintem a magyar film ma egy kényszerpályára mozog, és tudom, hogy most, szóval úgy érzem, hogy ez az eufórikus öröm, ami kvázi ott jelen volt, ez valójában egy csapda.
Ajaj, mert?
Hát mert, hát ha láttad, amit az Orbán mondott.
Annak a stúdiónak a megnyitásnak?
Így van.
Hát tragédia.
Hogy mi a francnak adjunk mi erre pénzt, hogyha így is, úgy is megoldják a fiúk. Na most hát nem így van.
Hát ez nem egy olyan van, pofátlan szöveg volt, hogy nem
is. De nem csak az, hogy pofátlan szöveg volt, mert ahhoz már szokva vagyunk, hanem hogy egyszerűen cinikus, és így van, hogy fiúk, ha meg tudjátok oldani, akkor csináljátok. Na most hát nem így van. Mert azért a film azért még mindig a hetedik művészet, és a magyar kultúra része, és mint ilyet köteles támogatni a mindenkori kormányzat, és segíteni, és megteremteni a normális munkafeltételeket. Szóval amikor ők szétbaszták 2011-ben magát a Mozgókép Közalapítványt, az egész dolgot, tönkretették.
Hát a te stúdiódat többek között a TTT-t.
Az a mi veszteségünk volt, mert mi nem voltunk hajlandók beintegrálódni ebbe az új rendszerbe. Tehát valamennyire tudomásul kell venni, hogy ez így, ahogy mondtam, kényszerpálya.
Na de hol tehát a csapda? Az, hogy most elhiszik, hogy van film, és igen, közben nincs is film igazából, mert hogy ezek kényszerű módon jöttek létre?
Pontosan. Uh-huh. Pontosan. Tehát ezt a dadogó kínlódva, tényleg kínlódva, hát én nagyjából ismerem a mezőnyt, már azért ismer a Free SF-én volt néhány.
Sajnáltam, hallom, ember, hogy már nem vagy a Free SF vezetője, lemondtál, akarsz róla beszélni majd, de
erről nem szeretnék. Nagyon szeretnék beszélni, mert az ember nem néz hátra, és nem mond semmi olyan arról, amiben hitt, amit szeretett, és amin dolgozott.
Ez csalódást okozott neked?
Nem, igazán. Mert azért a fiatal emberek azért még mindig megvannak körülöttem.
De visszatérve oda, hogy ismered ezeket a fiatalokat, és hogy látsz is bennük tehetséget nyilván.
Persze. Azt is tudom, hogy milyen kínlódva és nehézkesen tudták összehozni mindazt, ami létrejött. De szóval
ezt látod is ezeken a filmeken? Tehát az szerinted érzékelhető a kínlódás?
Hál' Istennek nem. Hál' Istennek nem. De hát tényleg talán a legjobbak vannak. Van, akikben van annyi makacság, szívosság és erőszakosság, hogy csak átverik azt, amit szeretnének. És én, ha úgy tetszik, büszke vagyok rájuk, mert jó nézni.
Beszélsz róluk egy kicsit? Mert van egy-két olyan név, akikről már mi is beszéltünk korábban, és akiket említettél, hogy nagy tehetségek a kezed alatt, és akikre azt gondolod, hogy van jövője annak, amit ők elképzelnek. Lehet említeni őket, vagy nem szeretnéd kiadni a nevüket?
Nem, csak arra gondolok, hogyha az egyiket említem, a másikat nem említem, abból az egész csapatból, akik
akkor tudom, hogy én kérdezem.
20 voltak, és egy hónapig melóztunk együtt, és mindenki forgatott. Tényleg ingyen kaptunk kamerát, baromira jó volt velük lenni, és elmenni velük helyszínre, nézni szereplőket. Szóval ez egy olyan meló, amit az ember szívesen csinál.
Van is visszajelzés, mert látod, hogy a Vermes Dorka például, aki a te szárnyaid alól került részben elő, hát ő nagyon komoly elismeréseket kapott mind a filmkritikusoktól, mind pedig most a filmszemlén, mint rendező, az Árné című film rendezője. Te annak a készülésénél, ha jól tudom, eléggé komoly feladatot vállaltál, vagy szerepet játszottál.
Hát igen, szóval megmutatta nekem a szereplőket, a szereposztást.
Az Óriás Kígyót is láttad?
Az életben nem, mert én nem, szóval azt gondolom, hogy itt a forgatási helyszínen csak egy rendező van, és ha én oda megyek a helyszínre, amikor ott a stáb, meg a színészek, akkor én csak ott láb alatt vagyok.
Szóval nem mentél oda, csak mindenki
nem,
ismertél.
Nem, de mindig megnéztük azt, hogy mi készült el, hogyan lehet összepakolni. Az egy másik dolog volt, hogy aztán, amikor már volt anyag, akkor lehetett beszélni arról, hogy mi a következő lépés.
A másik név, akit említenék, Ladányi Jancsó Jákob, akinek pedig a kisfilmjét most a Berlináréra jelölték, amin egyébként a, nehogy elfelejtsük elmondani, hogy a Sátán tangónak egy csodálatosan felújított változatát lehet majd látni, te is ott leszel, gondolom.
Én nem.
Te nem vagy meghívva?
Én nem, eszem ágába sincs menni. A sátántangónak a felújított változatát 25. évfordulóra csináltuk meg, filmlaborba.
Te is ott voltál, amikor csinálták minden snitnél?
Persze, persze.
És milyen lett?
De, hogyha nem lett volna jó, akkor az soha nem kerül az emberek elé.
Igen, ismerem a maximalizmusodat, úgyhogy akkor te ott örködtél ezek szerint.
Hát nem örködtem, hanem mondtam, hogy ez most így, most úgy, most amúgy.
De a Jancsó Jákobra visszatérve, Ladányi Jancsó Jákobra visszatérve.
Ő is a csapat tagja. Az ő anyagát is néztük eleget.
Annak egy ló az egyik főszereplője annak a kisfilmnek.
Igen.
És persze, hogy eszébe jut az embernek a torinói ló.
Nem, ez egy másról szóló történet. De a Jákobot is.
Tehetségesnek tart.
És szeretem meg, drukkolok neki.
Mennyire látsz olyan filmrendezőket ma Magyarországon, akiknek a filmjei, ahogy mondod, a csapdát értem, és az erőlködést is értem, de ha ezen túlmenően nézzük, akkor tudnak nyújtani valami olyan jövőképet, hogy itt megint lehet egy nagy generáció.
Nézd, ha egy generációból egy vagy kettő már jó, az a generáció létezik.
És ez így van most?
Hát, mondjuk én még, ha már felsoroljuk, akkor mondanám a Renátót is.
Olasz Renátó.
Ő is most fejezi be az első filmjét. Nagyon ígéretes dolgozat, hogy azt még majd valamilyen fesztiválra el kell sózni, hogy...
Nehéz bejutatni egy fiatal filmest egy fesztiválra? Ahhoz például te tudsz segítséget nyújtani?
Hát mondjuk, hogy biztos, hogy ha lehet, akkor próbálok segíteni, de hát nem rajtam múlik. Szóval azt tudnod kell, hogy egy fesztivál igazgató az háklis arra, hogy az ő döntése legyen.
Aha.
Mert hogy mégiscsak az ő cirkusza és az ő baléja. Tehát ez nem kívánságműsor, de ha annyit el lehet érni, hogy megnézzék, odafigyeljenek rá, és aztán kiválasszák, akkor már eredmény.
Sok fiatalról beszéltünk már, meg arról is, hogy te sokaknak segítesz. A tanítás az tulajdonképpen azt gondolom, hogy a szívedhez legközelebb álló tevékenység lett azután, hogy befejezted a rendezői feladataidat, és hogy hihetetlen, mennyi helyen sikerült megteremtened azt a lehetőséget, hogy fiatalokkal hosszan foglalkozz. Hány helyen jártál a világban tanárként, filmes tanárként? Fel tudjuk sorolni?
Ne.
De legalább próbáljuk meg, mert hogy Kínától Japánon keresztül Szarajevóval indítottad, azt hiszem hosszan
éveként. Nem, hamarabb kezdtem
még korábban?
Berlinben, a DFFB-n, Deutsche Film und Fernsehakadémie Berlin, szóval ott kezdtem.
És tudtad, hogy tudsz tanítani, vagy az ott derült ki?
Ott derült ki.
És jól tudsz tanítani?
Nem tudom, mert nem tanítok.
Hanem mit csinálsz?
Hát az a jelszavam, hogy no education, just liberation. Tehát, hogy nekem az a dolgom, hogy felszabadítsam, hogy legyen szufla benne, és csinálja
de azt
úgy,
hogy
ahogy
tudod
ő
elérni?
Akarja.
Hogy tudod azt megteremteni, azt a környezetet, vagy lehetőséget, hogy valaki, aki filmrendező szeretne lenni, és bizonyára mindent megtesz, hogy valami remek forgatókönyvet elkezdjen
Isten
neked
ments.
Na, és akkor ilyenkor te elküldöd?
Ne jöjjön senki forgatókönyvvel.
Hogy jön hozzád?
Helyszín, szereplő és a szituációk listája kell. Ez általában másfél oldal tud lenni egy
És téma?
Az mindenkitől függ. Mindenki mást lát meg a világból. Tehát, hogy nem...
Azt nem mondtad valahol, hogy te azt szoktad a diákjaiddal megértetni, hogy mindenki saját magát kell, hogy megértse, és abból készítsen filmet, amit ő
Én
ért.
Azt gondolom, hogy előbb az életet kell megtanulni.
Azt hogy lehet megtanulni? És, hát, például úgy, hogy hajógyárba elmegy, ahogy te 17 azt, éves korodban
azt
vagy?
Azt én csináltam.
Miért mentél el hajógyárba?
Mert nem vettek föl a filozófia szakra.
Filozófus akartál lenni?
Igen. Igen.
És az hogy derült ki? Mert tudom, hogy apukád díszlettervező volt, anyukád pedig sugó volt, jól tudom, a Madár Színházban, ugye?
Szemel? Igen.
Az, hogy filozófus, az hogy került
hogy,
elő a csak?
Úgy, hogy...
Érdekelt a filozófia.
Igen, meg az egész... Szóval... Én akkor nagyon elhatároztam, hogy filozófus leszek, és miután köszönhetően a filmezésnek megmondták, hogy soha többé semmilyen magyarországi felsőoktatási intézményből el vagyok tanácsolva.
Na várjál, ez a családi tűzfészek miatt?
Nem.
Ha nem?
Hát a tűzfészek az jóval
utána
később volt.
Akkor nem értem, hogy mi ez a filmezés miatt.
Mert 16 éves koromban csináltunk egy Vendégmunkások című 8 mm-es filmet.
Kivel?
Volt egy ilyen az Orfeó csoporthoz, van mi megalakítottunk egy Zsigaverto filmcsoport.
Emlékszem rá.
És akkor ott mi vettünk, és én csináltam ezt a filmet, ami egy cigány kubikus brigádról szólt, akik írtak egy levelet a Kádárnak, hogy ők el akarnak menni ebből az országból, mert nem bírnak megélni. És akkor én ezt vittem magnót, vetítőt, és mentem munkásszállásokra vetíteni. Újpestre, Cseperre, ide-oda.
16 éves korodban?
Igen.
Fantasztikus.
És akkor kitört a balhé.
És mi lett a balhé konkrétan?
Hát az, hogy azt mondták, hogy hát akkor...
Eltiltottak minden egyetem.
Igen.
Tehát aztán végül fölvettek a Színház és Filmészeti Főiskolára.
Igen, de mikor?
De az
amikor már, persze, amikor
a hajógyár után.
Hajógyárban voltam 2 évig.
Ott mit csináltál?
Segédmunkás voltam, vasakat kellett cipelni. Lángvágó segédmunkás, tehát tudok.
Lángvágni?
Így van. Azt az olyan, mint az úszás.
Hogy érted?
Hát ha megtanulod, sose felejted.
Ja. De most nem kérlek, hogy lángvágy, hanem akkor hogy lett az, hogy innentől kezdve úgy érezted, hogy akkor a
nem,
filmat...
Nem, akkor én valahogy összekerültem a Dárdaiékkal.
Kik akkor már filmesek voltak.
Igen, akkor már a Hugo is, meg a György is filmes volt.
Igen. És akkor kezdték ugye ezt a nagyon érdekes dokumentum-játékfilm formát, hogy,
igen,
hogy színészekkel dokumentumfilmet forgattak.
Amatőr szereplőkkel, és ez egy ilyen etikai kérdésnek számított, hogy nem, nincs forgatókönyv, nincs. Na most járt le az időt.
Mindjárt lejárt. Mindjárt kész leszünk. Tehát, hogy nincs forgatókönyv, hanem élet.
És akkor ott a Balázs Béla stúdióba én úgy bekerültem az ő révükön, és akkor ott elnyertem egy 20 000 forintos keretet, amiből lehetett 2 napig forgatni, és akkor leforgattunk 20 percet a tűzfészekből, és akkor utána kaptam egy 200 000 forintos keretet.
Az sok volt akkor már?
Hát 4-5 napig tudtunk belőle forgatni, de hát úgy, hogy a Mihók Barna, aki a társoperatőr volt, az a televízióból kilopta a
kamerát.
Film, a kamerát is lopott meg, filmanyagot és akkor így nagy izével, a pap Feri autójával, egy öreg Wartburggal, azzal mentünk, és szóval, és akkor leforgattuk a filmet, és akkor volt egy vetítése a pécsi játékfilmszemlén, a Balázs Béla stúdiónak volt egy napja.
Mert hogy te Balázs Béla stúdiós lettél addig.
Így van, akkor már ez a film, ez a Balázs Béla, és akkor így ott látták a németek, és meghívtak a Mannheimi Fesztiválra, ahol nagy díjat nyertünk vele, és utána meg akkor már akkor hirdetett a Cinetár osztályt.
A filmvészeti.
Így van, és akkor én meg oda, ott még a Fehér Gyuri volt az, aki engem oda beajánlott a Cinetárnak, és akkor ott ők, végül is a Cinetár eldöntötte, hogy szarik arra, hogy ki mit mond, engem fölvesz. És akkor így lettem én főiskolás.
De ez nagyon rendes dolog volt akkor, lehetett volna belőle baja, nem?
Igen, rendes dolog volt. Én egyébként is nagyon szerettem a Micut, mert volt benne valami elegancia, és azt tudom mondani, hogy igen, volt, és türelem volt.
Biztos ma is van, reméljük.
És hát, hogy szóval, hogy éreztem, hogy szabad nekem mindent, és akkor így utána már a második filmet, azt a főiskola alatt forgattam.
Ez a panel kapcsolat? Nem,
ez a szabad gyalog volt.
Ja, a szabad gyalog volt a második, igen. De a panel kapcsolatot is még főiskolás korodban csináltuk.
Azt már nem.
Már nem?
Azt rosszul már nem.
Néztem a
annak egy előtanulmányát csináltam meg a főiskolán, és akkor így.
Elég különleges sors ez, ha úgy belegondolok, hogy egyszer csak berobbansz 16 évesen, és onnantól kezdve töretlen a karrier. Tehát volt-e olyan pillanatod, amikor úgy nem voltál biztos magadban, hogy erre felé kell menned?
Na most nem. Az embernek mindig van kételkedés.
Hát tehát anélkül nem, nincs nem jó.
Mindig az ember megkérdőjelezi, hogy ez most jó-e, nem jó. Szóval érted?
Ez igen, nem, ezt értem nagyon jól.
Ezt, és addig nem is mutatom senkinek, vagy nem vetítettük, amíg az ember nem 100%-ig biztos abban, hogy ezt akartuk megcsinálni, ilyenre akartuk csinálni. A többi már nem érdekel, de hogy mi, akik csináljuk, meg legyünk vele elégedve, ez nagyon fontos.
Volt olyan filmed, aminek a visszajelzése az nem az volt, amire számítottál? Tehát az én emlékeim szerint minden filmed sikeres volt.
Igen, tulajdonképpen igen.
Azért ez elég jó érzés lehet, ha most
hát nem is az, hogy sikeres, hanem hogy mindig vállaltunk valami rizikót. Tehát, hogy volt, szóval volt egy saját, volt egy szikár ambíció, és azt akkor valahogy
végigcsináltátok. Visszatérek még a tanításra, mert nem soroltuk el azt a sok helyet, ahol Berlin nem után is tanítottál. Nem is fogjuk, de azt tudom, hogy nagyon megszeretted a tanítást, és hogy a te diákjaid, mert beszéltem egy-kettővel, nagyon nagyra tartották a metódust, ahogy őket nem tanítottad, hanem be tudtad indítani valami felé. Szerinted hány diák köszönheti neked a filmes karrierjét?
Nem tudom.
De sok.
Igen,
visszajárnak hozzád?
Persze, hát.
Mindegyikről tudsz? Figyeled az útjukat?
Kapok tőlük azt, hogyha valamit csináltak, akkor azt küldik, megnézem, beszélünk.
Bodó Viktor alapított egy filmes iskolát. Ott te miért nem tanítasz? Azt olvastam, vagy azt hallottam, hogy nagyon örülnének, hogyha te ott tanítanál. Nem kértek föl, vagy nem jutott el hozzád a híre, hogy várnak?
Nem, Nem, nem.
És ha elnyújtna, akkor vállalnád?
Nem tudom, hát meg kéne nézni, hogy az micsoda, egyáltalán milyen helyen van nekem ott, szóval, hogy mi a programjuk.
De érdekelne esetleg.
Hát nem jó olyan lenne. Egyszerű, mert azért, szóval, hogy azért az egészet kéne látnom, hogy mi a koncepciója, mert érted, szóval Berlinben az embernek nincsen elvárása, mert tudom, hogy ez egy szenátus által fenntartott, pénzelt, ráadásul vállalati formában van, tehát KFT-ként folyik, és ott megint mást vár el az ember.
De milyen elvárásra gondolsz? Tehát, hogy legyen biztos alapokon álló dolog, vagy?
Nem ilyen egyszerű ez. Hanem, hogy ők mit várnak el tőlem, és én mit várok el tőlük.
Hát én nagyon bízom benne, hogy ez vagy összejön, de tudom azt is, hogy nagyon sokféle megbízásod van folyamatosan, még akkor is, hogyha nem vagy túl jól most
problémában. Olyan nagyon sok most
már nincs.
Most
mondtad nekem, hogy így. Barcelonában vagy, nem tudom, meg.
Igen, de hát
Németországban, meg egy csomó ilyen helyre. Az mi tanítás?
Hát egy workshop, ami azt jelenti, hogy én dolgozom ott a fiatalokkal, és akkor valamennyit forgatunk, és akkor összerakjuk, és végén levetítjük. Remélem, hogy ragad rájuk valami. Végül is egy szellemiségről van szó, és nem, ez most tényleg nem pénzről szól soha, hanem úgy, amikor úgy látom, hogy valakiben ott van valami, ami lehet, hogy egy kicsit különböző, de hát biztos, hogy a legjobb ilyen szempontból végül is Szarajevóban volt, mert ott élt az egész csapat évekig együtt, és
az egy ilyen bentlakásos iskola
hát
volt?
Bent nem laktunk, de mindenkinek volt valami privát szférája is, és együtt dolgoztunk. És olyan vegyes társaság volt, mi elmond, hát világ minden részéből. Volt a japán lány, akkor volt izlandi, én medvének hívtam, mert ilyen nagy darab, dörmögős, baromi tehetséges volt. Ő most nyert is Kámba valamikor tavaly előtt. Akkor volt amerikai fiú is, legmulatságosabb az volt. Volt egy fiú, aki nem volt reménytelen, és kiderült, hogy az apja az a Paramount stúdiónak az elnöke, és ő ide akart jönni.
Pedig megtehette volna.
Aztán az apja az első év után azt mondta, hogy na fiam, én ezt nem fizetem tovább. De hát senki nem fizette.
Ha nem? Hát, szerelemből tanítottatok?
Hát igen, szóval persze. Hát nem, itt nem volt annyi pénz, és hát azért ez nem egy gazdag hely. És a gyerekek meg nem volt pénzük. Jöttek, aztán minden két hétben lebztak minket, hogy miért nem fizetnek.
Ilyen csúnya szólt benne, hagyhatok a műsorban, persze, mit gondolsz?
Persze. Szóval érted, a végén már, akkor már tényleg az egyetem fölmondott nekem.
Ezért, mert elfogadtál gyerekeket, akik nem fizettek?
Hát igen, mert ők azt mondták, hogy mindig azt kérdezték, és hol a benefit? És akkor én mondtam, hogy olyan, hát ez egy olyan szakma, amiből pénz nem jön. Itt csak veszteséget termelünk. És az egyetem az egyébként meg egy privát egyetem volt, tehát ott azért számított nekik nagyon a pénz.
Te azt figyeled, hogy mi történik ma a magyarországi filmoktatás ügyében?
Hát a Free SF-nél úgy.
Azt tudom.
Beleláttam.
Abba beleláttál, de az SF-én mi van? Az érdekel?
Nem is érdekel.
Hát azt tudom, hogy mérhetetlenül felháborított, ami történt akkor, amikor kiábrudalták onnan az igazi Színház és Filmművészeti Egyetemet. Ennek adtál hangot rendesen.
Csak azt érzem, hogy szóval ezek a lányok és fiúk megérdemeltek volna valami tisztességes, végül is az ő egyetemük, és hogy ennyire pofátlanul megszállják őket, azért ez elég riasztó volt. Lehetett érezni, hogy ez a Kulturkampf, ez most már visszavonhatatlanul jön.
Most azóta már itt is van, letelepedett a Kulturkampf. Most milyennek látod ezt az országot, meg ezt a világot?
De Krasznahorkainak volt egy interjúja, amit most elég aprólékosan ismertetnek.
Igen, bántják őt rendesen ezért.
Hát már aki bántja.
A hatalom oldaláról.
Már aki bántja. Én nem bántom.
Gondolom is.
Szóval azt hiszem, hogy maradéktalanul egyetértek vele. Tehát, hogy hát ez olyan, mint egy elmeosztály, ahol már nincsenek orvosok, és a betegek egymás között osztják ki a szerepeket. Szóval igen, azt hiszem, hogy Krasznahorkai általában pontosan fogalmaz, de ez most kőkeményre sikeredett. Bizonyos értelemben kívül vagyok ezen az egészen.
Az mit jelent? Figyelni figyeled?
Hát többé-kevésbé.
Nem lát semmi esélyt arra, hogy jobb lesz?
Hát mondtam az első kérdésedre válaszolva, hogy a remény hal meg utoljára, csak azért a túl sok remény az meg idealizmus vagy naivitás. Szóval nem tudom megítélni. Meg jobb is, ha én nem is ezzel foglalkozom.
Most mivel foglalkozol leginkább?
Nem mondom meg.
Már megint nem tudom kihúzni belőle a titkot.
Nem mondom meg, mert akkor elmegy már tőle a kedvem. Ha már beszélek róla, akkor már...
Oké, akkor semmiképp nem szeretném,
minek?
Hogy elmenjen a kedved. Amúgy is itt a műsorunk vége. Tar Béla volt a vendégem a mai Dobszerdában. Nagyon hálás vagyok neked, hogy eljöhettünk hozzád, és hogy a filmes kollégáim is részt vehettek ebben a beszélgetésben.
Helyes, húzzatok el.
El kell, hogy húzzunk. A mai műsorban Laj Viki, Mátyus László, Csorba László és Horváth Ádám segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. Hallgassanak és nézzenek bennünket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.